Isten közelsége oly igen jó nekem, az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a 32. Zsoltárból. A szakasz kicsit hosszabb, leülve figyelemmel hallgassuk, az időre való tekintettel, időjárásra való tekintettel is. Az Isten tiszteleten végig, hogyha valamikor fölállunk, és valaki úgy érzi, hogy nehezeire esik állni a meleg miatt, akkor nyugodtan üljön le, maradjon a helyén. Ez igaz az egész Isten tiszteletre. Tehát a 32. Zsoltárt olvasom, a megszabadított, bűnétől megszabadult ember imádságát. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett, boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsét teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni a szilajságát. Másképp nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok mind ti igaz szívűek. Gyertek testvérek! Imádkozzunk! Szentlélek Isten, vigasztaló igazságnak lelke, aki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jó ajándék és az élet adományozója. Jöjj el, lakozz bennünk, és tisztíts meg minket minden lelki és testi tisztátalanságunktól, és vezess minket üdvösségre. Magasztalunk téged, örökkévaló Isten, és szentségedhez fordulunk. Magasztaljuk neved kegyelmedért és igazságaidért, mert minden neveden felül felmagasztaltad a te beszédedet. Amikor hozzád kiáltottunk, meghallgattál minket. Felbátorítottál, és lelkünkben erő támadt. Most is téged keresünk, hozzád kiáltunk. Fogadd el, szenteld meg és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Tekints le a te könyörületességed szerint reánk, és erre a szent hajlékra is árazd ránk, és azokra, akik velünk együtt vannak, a te gazdag irgalmadat és könyörületedet. Urunk Istenünk, üdvözítsd a te népedet, és áld meg örökségedet. Egyházad népét őrizd meg, szenteld meg azokat, akik házad ékességét szeretik. Magasztald fel őket a te isteni erőddel, és ne hagyj el minket, mert csak benned reménykedünk. Ragyogtasd fel szívünkben ismereted igaz világosságát, nyisd meg a mi szemeinket, hogy láthassuk, értsünk és ismerjünk téged. Ha te igaz ismeretedben egyek legyünk veled és egymással, és szentségben és igazságban járjunk előtted, életünk minden napján, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egy Isten él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném ma közöttetek hirdetni. Megvan írva a Márk írása szerinti evangélium 5. fejezetében, az első 20 versben megtaláljuk ezt a szakaszt a liturgiás lapunkon is középen. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére, amikor Jézus kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki a sírboltokban lakott, akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat és a bilincseket összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között kiáltozott, és kővel vagdosta magát. Akkor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki tisztátalan lélek ebből az emberből. És megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte őt, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyen, egy oldalban egy nagy disznónyájat legeltettek, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Ő megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek és belementek a disznókba, a nyáj, mint egy 2000 állat a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a tengerbe. A legeltetők pedig elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környékre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik pedig látták, elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy menjen el a határukból. Amikor aztán beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy vele maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki csodálkozott. Kedves testvérek, minden szempontból botrányos történettel van dolgunk a mai délelőtti istentiszteletünkön. Nem lehet kétségünk afelől, hogy ez a történet így zajlott le annak idején. Ugye megírják ezt a szinoptikus evangélisták, minimális eltéréssel, Máténál azt látjuk, hogy ketten voltak az ördöngősök, de ezekkel az eltérésekkel nagyjából mindegyik evangélista leírja ezt a döbbenetes történetet. És gondolhatjuk, hogy a szentírás tudósok azt szokták mondani, hogy ha valami nagyon furcsa történet, vagy meghökkentő történet, vagy nehezen elhelyezhető történet, akkor az még nagyobb bizonyíték az autenticitásnak, tehát hogy ez tényleg így történt, mert Jézussal kapcsolatban nem valószínű, hogy később olyan történetet írtak volna le, ami nehezen hihető, vagy nehezen elfogadható, vagy valami miatt megütközést kelt. Hát ez a történet pedig ilyen, és már a keresztény hitnek az első gúnyolói, meg kritikusai már ezt a történetet kipécézték, és arra hozták föl példaként, hogy hát milyen abszurd történetek vannak az evangéliumokban, és mennyire nem lehet ezeknek hitelt adni. Gúnyolódtak ezen a szerencsétlen, mesztelen, önmagát vagdosó, láncokat szaggató emberen, meg a légiónyi démonon. Már az ókorban is voltak ugye szkeptikusok, akik azt mondták, hogy hát ez ha ismerték volna a filmet, azt mondják, hogy filmre kívánkozik ez a történet. Meg vízbe fulladó disznókat látunk, rémült, sértődő városiak, akiknek ugye az illetőnek a meggyógyulása helyett rögtön az volt a kérdésük, hogy mennyi bevételük esett ki. És vannak olyan írásmagyarázók is, akik ugye egyáltalán az ördögűzésnek, meg a démoni lelkek hatásának, létezésének ugye a gondolatát is kizárják, és azok mindenféle olyan megoldási javaslattal jönnek elő a történet kapcsán, amit én most itt nem fogok felsorolni, nagyon furcsa megoldási javaslatok vannak. Tényleg mindenféle mentális betegséget felsorolnak, skizofrénia, stb., hogy mi lehetett ennek az embernek a baja, háború, borzalma, stb. De ezek nem kell, hogy igazán érdekeljenek bennünket, mert aki a Szentírást igazán ismeri és olvassa, annak a számára a gonosz léleknek, a sátánnak a valósága az nem kell, hogy gondot okozzon. Még csak azért sem, mert nem is kell ahhoz kereszténynek lenni, hogy ennek a valóságát az emberek ismerjék. Az ókori zsidóságban számtalan ördögűző működött, Jézus korában is, később is. Tehát emberek ezzel foglalkoztak, hogy valakinek a megszállottságát meg kell gyógyítani valamilyen módon. Maga az ördögűzés az egy létező dolog volt, és hát tudjuk, hogy mind a mai napig egy létező dolog. A katolikus egyházban is, karizmatikus közösségekben is foglalkoznak ilyen dolgokkal, végeznek ilyen szertartásokat, és talán a sátánnak is az a legkényelmesebb, hogyha az ember kétféle álláspontot vagy pozíciót foglal el ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Az egyik, hogy legyint rá, hogy azt mondja, hogy hát ez képtelenség, nincsen ilyen, hogy az emberi tapasztaláson és valóságon túli erők. Mert akkor a gonosz lelkek és a sátán, mint a megtévesztés ura, akkor könnyen tudja az embert befolyásolni, hogyha eleve úgy állunk hozzá, hogy ilyen nincs. A másik pedig, hogyha az ember túl sokat foglalkozik vele, hogyha a mindennapjait meghatározza ez a dolog, állandóan ezzel foglalkozunk, tudjuk, hogy vannak ilyen emberek, akiknek ez valahogy befészkeli magát az agyába, és megszállottságává válik szó szerint, és akár a spiritizmussal, vagy valami más módon a végére akarnak ennek a dolognak járni. És ez a másik extremitás, amikor a sátán örül, és az ilyen embereket úgy kezeli, mint ahogy a Jézus példázata mondja, hogy elmegy, elhagyja az ördög az embert, és utána az illető a lelkét kicsinosítja, kisöpri, kifesti, és az ördög azt mondja, hogy jaj, de jó, előkészítették a terepet, és hétszer annyi magával megy vissza. Tehát az ördög azt, hogyha valaki utat ad neki az életében, ezzel foglalkozik folyamatosan, akkor ezt meghívásnak tekinti. És ugye a racionalista emberek azok azt szokták mondani, hogy ezek a démoni megszállottságok a Szentírásban, ezek valójában pszichés betegségeket takarnak. De ez nem jó analógia, mert az ördög nem így működik. Nem, vannak pszichés betegségek is, de a megszállottság az más. Ha igazán hasonlítani akarnánk valamihez, az olyan, mint a drog. Az is nagy baj, hogyha valaki elkezd drogot használni, mondván, hogy ő tudja kontrollálni, ő tudja, hogy mennyit fogyaszt. És aztán folyamatosan észrevétlenül veszi át fölötte az uralmat a szer. Úgyhogy nem is veszi észre, és ilyen az ördög is. Tehát vagy ignoráljuk, és akkor az a veszély, legyintünk rá, akkor az a veszély, vagy pedig túl sokat foglalkozunk vele, akkor pedig meghívást adunk az ördögnek, hogy az életünkben részt vegyen, szerepet vállaljon. Tehát ne essünk egyik végletbe se a történet kapcsán. Vegyük komolyan azt, hogy az ördög az Isten munkáját akarja lerontani az életünkben, és erre mindent felhasznál. Az ilyen történetek, mint ennek a gadarai ördöngősnek a történet, ezek extrém példák, ilyen is van, de a sátán annál okosabb, hogy ilyen túl sokat hozna ilyen történetekből, mert ezek igazándiból nem profitábilis történetek a sátán számára, hogy egy embert kihajt a pusztába, és ott tönkre teszi magát, össze-vissza veri magát. Ez nem túl gazdaságos a sátánnak. A sátánnak sokkal jobb, hogyha csendben munkálkodik, nagyobb feltűnés nélkül, esetleg olyan emberekben, akik sokakat tudnak befolyásolni, okosnak látszó dolgokkal traktálnak másokat, és így vezetik el távol az Istentől. Az ördögnek ez sokkal praktikusabb. Minden esetre fontos figyelmeztetés a Szentírásban, hogy ne nyissuk ki az életünket az ördögnek, mint ahogy Anániás és Zafira például kinyitotta azzal, hogy a Szent Lelket akarta becsapni. vagy Júdás, amikor Jézust akarta elárulni. Ezzel kinyitotta magát a sátánnak, és beinvitálta az életében. Szóval ezt csak azért mondtam, ezt a rövid kitérőt, hogy ne ezzel töltsük az időt igazándiból, hogy most ez mennyire valós ez a történet. Fogadjuk el úgy, ahogy a Szentírásban le van írva. Mégpedig pont azért, mert nem ez a történetnek a középpontja. Erre mindig figyelni kell, hogy mi hajlandóak vagyunk, vagy hajlamosak vagyunk a bibliai történeteknek a külső körülményeit középpontba helyezni. Pedig valójában a történet főszereplője Jézus, aki nyilván az egész evangéliumnak a főszereplője. Róla szól ez a történet is. És ráadásul folytatja ez a történet az előző történetet, ahol elhangzik, hogy mi a nagy kérdés Jézusról. Az előző történetet, ha megnézzük, akkor ugye ez a történet úgy kezdődik, hogy akkor áthajóztak a túlpartra. Na most, hogy honnan hajóztak át? Ugye a tengeren hajóztak a tanítványokkal, és viharba kerültek, ez az előző történet. És tudjuk ismerjük a történetet, hogy a tanítványok kétségbe vannak esve, Jézus lecsendesíti a tengert, és a tanítványok ámulva kérdezik, hogy ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskednek neki. Ez a nagy kérdés mindvégig Márk evangéliumában, hogy ki ez a Jézus. És mindaz, amit látunk Jézus tetteiből, az ezt válaszolja meg. És ez a történet is arra ad egy választ, hogy kicsoda Jézus. Az előző történet arra adott választ, hogy ő az, aki a természet erői fölött is úr, mert ő ott volt, amikor Isten a vihart meg a szelet teremtette, és Jézusnak megvan az a jelszó, amivel kikapcsolja a vihart és a szelet. A mai történet pedig arra mutat, hogy ő képes legyőzni az embert fizikailag, lelkileg, szellemileg megnyomorító démonokat, bármilyenek legyenek azok, bármilyen erősek legyenek. És ha tovább olvassuk ezt a történetet, akkor látjuk, hogy embereket gyógyít meg, meggyógyíthatatlan betegségekből, a vérfolyásos asszony története itt lesz majd, Jairus leányát föltámasztja a halottaiból tulajdonképpen. Ezeket mind Jézus teszi meg, mert Jézus személyében Istennek az országa van jelen, és erről az Isten országáról már Ézsaiás próféta megírta, hogy vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek az evangélium hirdettedik. Ezek a jelei annak, hogy milyen az, amikor Isten az ő országában eljön közénk. És ezt tette Jézusban. Jézus Krisztusról szólt tehát ez a történet, és az csak egy mellékszál, hogy most mit kezdünk mi, modern vagy posztmodern igehallgatók a démoni megszállottsággal. Az első fontos pont tehát ebben a történetben és az igehirdetésemben is az, hogy Jézus szabadító. Erről beszél ez a történet. Ő megszabadít. És rögtön föltehetjük a kérdést, hogy miből van nekünk szükségünk szabadulásra. Mi az, amit mi nem tudunk elengedni, vagy ami nem tud minket elengedni? Mi az, ami akadályoz minket egy szabadabb, teljesebb életben? Mi az, ami olyan hatalmas az életünkben, mint egy szélvihar? Vagy mint ez a démoni megkötözöttség, amiből senki, csak Jézus tud egyedül felszabadítani. És ha válaszolni akarunk a kérdésre, tudnélik, hogy Jézus az, aki ebből meg tud szabadítani, akkor tudnunk kell, hogy ki ő. Kicsoda ő nekem. És ha ő szabadító valóban, akkor hogy lehet az én szabadítóm is? Hát Jézus kiköt itt a parton, azt mondja a szöveg is, hogy a túlsó parton vannak, akik így elspiritualizálják ezt a szöveget, hogy a túlparton van egy idegen környezetben, a sátán területén, de ennyire nem kell talán a történetet elspiritualizálni. A túlpart az azt jelenti, hogy az a terület, ahol már nem annyira zsidók laktak, ez a tízváros területe, ami többségében pogányok laktak, görögök, és a történet éjszaka zajlik, ugye a vihar lecsendesítése után vagyunk, közvetlenül kikötnek a parton, elég félelmetes lehetett maga a környezet ennek a történetnek, és még ki se száll Jézus a csónakból, sötét, csak a csillagok világítanak, és akkor jön szembe ez az őrült. Elég tényleg filmre kívánkozó jelenet, és az evangélisták is, legalábbis Márk is igyekszik ilyen szemléletesen leírni, hogy ki volt ez a szerencsétlen ember, aki fölött a démonok uralkodtak, nem tudták megfékezni, nem tudták megkötözni se, inkább kirekesztette magából a közösség, és nyilvánvalóan a sírok között, ahova senki nem ment jó szántából, a temetőben bolyongott. Máté még azt is leírja, hogy veszélyes is volt az arra járókra, akik nem tudták, hogy veszélyes arra menni, akkor mint a kóbor kutyák megtámadta az arra járókat, és megvertem, sebesítette az utazókat. És magára is veszélyes volt. Ez ugye a démoni megszállottságnak a jele, hogy pusztítani akar. És ha más nem tud elpusztítani, akkor azt pusztítja el, akiben benne van a démon. Kövekkel vagdosta magát, és éjjel-nappal üvöltött a kínjában. Ami föltűnik ebben a történetben, az az, hogy ez az ember bármilyen mélyen van, bármilyen állati sorban tartja őt, ez a megszálló, őt megszálló lélek. Még ebből a mélységből is választ tud adni arra a kérdésre, amit ugye az elején említettem, hogy innen indul az evangélium, hogy kicsoda Jézus. Ez a megszállott ember nyilván benne az ördögöknek, a démonoknak a természet fölötti tudásával is azt mondja Jézusnak, hogy miközöm hozzád Jézus, a magasságos Isten fia. Tehát pontosan tudja, hogy kicsoda Jézus. Ő a magasságos Isten fia. Még Jézus nem csinál semmi különöset, csak megkérdezi a nevét a gonosz léleknek. És a gonosz lélek válaszol, azt mondja, hogy ugye légiónak hívják, mert olyan sokan vannak. Ugye itt szoktak a római légióra utalni, ami 6000 főből állt, és azt is mondják, hogy ezen a területen állomásoztak is római katonák, tehát ez is egy kapcsolópont lehet, de nem ez a lényege a válasznak, hanem azt akarja feltárni a démon, hogy rendkívül sokan vannak. Nagyon sok démon tartotta ezt az embert uralma alatt. Annyi gonosz gyűlölet és indulat tombolt ebben az emberben, amit el sem tudunk képzelni, illetve el tudjuk képzelni, mert a történet tovább megy, és megmutatja az evangélista, hogy mire képes ez a tengernyi gonosz lélek. Mert Jézus, amikor ráparancsol, hogy menjen ki az emberből, akkor azt kéri a gonosz lélek, vagy a gonosz lelkek, hogy engedje bemenni őket a disznócsordákba. Ugye a zsidó ember számára a disznók tisztátalan állatok voltak, természetes volt a vágya a tisztátalan lelkeknek, hogy a disznókba menjenek be, ha az emberbe már nem tudnak. És az is ehhez a gondolatkörhöz tartozott, hogy a korabeli elgondolás szerint, ha egy léleknek el kell hagyni az ördögűzés miatt azt az alanyt, akit fogjul ejt, akkor a gonosz lelkek számára fenntartott sötétségbe kell, örök sötétségbe kell menni, amiről a jelenések is beszél, hogy a sátánt és az ő angyalait az örök sötétség tartja fogva. És ezért akar menekülni ez a gonosz lélek csoport, hogy valahova mehessünk, akkor ha ki is űzöl minket, legyen valami újabb helyünk. És ezt megengedi Jézus, és akkor megszállja a gonosz lélek ezt a 2000 disznót. És ami döbbenetes, hogy az emberi lélek mennyi szennyet és indulatot és gonoszságot tud elhordozni. De azt mondják az anatómusok, ugye, hogy az ember és a disznó általán legközelebb anatómiailag egymáshoz, még olyanokat is olvas az ember, hogy disznókban fejlesztenek ki emberi sejteket, vagy szöveteket, hogy aztán akár azt felhasználják gyógyítási célra. Hát olyan nagy hasonlóság nem lehet a tűrőképességben, mert ez a 2000 disznó azonnal a tengerbe rohant és öngyilkos lett a lelkektől, amit ez az ember talán évekig hordozott magába. Döbbenetes, hogy az emberi lélekben mennyi fájdalom, keserűség és gonoszság tud munkálkodni. Úgyhogy hogy nem pusztul bele az illető. Ezek a disznók egy percig sem bírták. Itt aztán van egy váltás a történetben. Mi azt olvassuk az evangéliumokban rendszerint, hogyha valaki megszabadul, mint ahogy itt történt, akkor a körülötte lévő körvendeznek, és hálát adnak az Istennek ezért. Hogy ez azért van-e, mert egy pogány vidéken járunk, vagy másért, azt nem tudom, de, De itt minden esetre nagyon realista módon Márk evangélista azt írja, hogy azok, akik a disznókat őrizték, azok fejvesztve bemenekültek a városba, és gyorsan mondták a gazdáinak, az állatok gazdáinak, hogy hát nagy baj van. És bár azt mondja Jézus, ugye, hogy nagyobb öröm van a mennyben egyetlen bűnös megtérése felett, mint 100 másik felett, de itt nincs öröm. Itt kétségbeesés van, zavarodottság, félelem, bosszúság. Van, aki azt mondja, hogy pont azért tartották ezek az emberek ezt a sok disznót ezen a területen, hogy a római katonákat élelmezzék. És hát képzelhetjük, hogy a közétkeztetés biznisznek mit jelentett ez az eset. Tehát anyagi szempontból teljesen érthető, hogy a disznók gazdái kétségbeesve jönnek oda, és nézik, hogy mi lesz ebből. Hogyha Jézus egyetlen egy mozdulata ezt okozta, akkor mi lesz, ha ez az ember itt maradt közöttünk? Hát koldusbotra jutunk. Mert szép dolog, ugye, hogy megszabadult az ördöngős, aki ott ül épp eszénél Jézus lábai mellett, de hát kell ez nekünk? És ez az egyik oldala a történetnek, amit mindegyikünk megért tulajdonképpen, hogy 2000 disznó akkor se kerülhetett kevés pénzbe. De nem csak az anyagiakról van szó, hanem a bibliai történet a félelmet emeli ki. Hogy ezek az emberek, akik rádöbbentek, hogy mi történt a disznókkal, meg mi történt a megszabadított emberrel, azok zavarodottságot és félelmet éreztek. Mert könnyű volt ezt a megszállott embert kirekeszteni a társadalomból, talán csak magának ártott utána, meg esetleg néhány utazónak, aki nem tudott arról, hogy arra felé nem szabad menni. De mit kezdjenek most a helyiek egy olyan emberrel, Jézussal, akinek ilyen hatalma van? Ez a hatalom nem hagyható figyelmen kívül. Ez a zavarodottságnak és a félelemnek az oka, hogy ezt most nem lehet letagadni. Ez olyan, mint amikor Jézus meggyógyította Lázárt, és akkor ott álltak az írástudók és a farizeusok, és hát mire jutottak gondolkodásukba? Hát ezt az embert el kell pusztítani, ez így nem maradhat. Aki ilyet tehet, annak abban vagy hinni kell, vagy száműzni kell őt az életünkből. És a gadaraiak is erre jutottak, hogy ebben az emberben vagy hinni kell, akinek ilyen hatalma van, vagy meg kell kérni, hogy menjen innen, hogy ne zavarja a köreinket. Vagy el kell utasítanunk. És bizony ma sincs más lehetőség Jézussal szemben. Ezért van ennyi ellenállás Jézussal szemben, mert Jézus ma is szabadító, ma is életeket szabadít meg. És vagy ezt elfogadjuk, és a mai életünket is rábízzuk, vagy azt mondjuk, hogy ehhez nekem semmi közöm. Menj innen Jézus, menj innen te, aki Jézusról beszélsz. Nem akarok erről tudni. Mert ha tudok, akkor döntenem kell, hogy igen vagy nem. És a legtöbb ember ma is ezt a pozíciót veszi föl. Ha komolyan vesszük, akkor meg kell kérnünk, hogy a mi életünknek is legyen ura. Akkor a mi életünket is szabadítsa meg ezoktól az erőktől, amik megnyomorítják, ahogy ennek az ördöngősnek az életét meggyógyította. Vagy megkérjük Jézust, hogy menjen innen, távozzon. Hadd ne kelljen döntenünk vele kapcsolatba. Leírják az evangélisták, hogy Jézus csak ott tett csodát, ahol arra szükség volt, vagy ahol hittek benne, ahol reménykedve rábízták az életüket az emberek. Ahol vásári mutatványosnak gondolták és kértek tőle csodát, vagy ahol a csoda ellenére is elutasították, ott Jézus nem erőltette rá magát az emberekre. Az ördöngős embertől ugye nem kérdezte meg, hogy meg akar-e gyógyulni, mert nem volt vele értelme beszélgetni, őt meg kellett szabadítani, mint ahogy a zsidók is szombaton is kihúzták a kútba esett szamarat, nem méricskélték, hogy ez mekkora munka. Jézus azonnal cselekedett. De amikor azt látja, hogy félelem és ellenkezés van vele szemben, akkor nem marad tovább. Ez is Jézusnak egy tulajdonsága, hogy nem erőlteti rá magát senkire. És sokszor azt mondják, hogy a keresztény igehirdetés az miért nem elég hatékony, meg a keresztény egyház miért nem ér el több embert, mert nem erőszak. Mert nem erőszak, lehetőség. De a történet itt nem ér véget, még van egy epilógus, ugyanis ez az ember, aki megszabadult, ez kéri Jézust, hogy hadd maradjon vele. És ez nyilvánvalóan érthető, hiszen szereti Jézust, az életét neki köszönheti, szeretne mellette maradni. És az az érdekes, hogy Jézus, van erre sok megoldás, ebben most nem megyek bele, vagy megoldási javaslat, hogy miért van az, hogy Jézus egyes embereket magával visz, mint tanítványokat, ő ezt az embert nem viszi magával, mint tanítványt, hanem azt mondja, hogy menjen vissza inkább a családjához, és tegyen bizonyságot ott. Van, akit kihív Jézus a családjából, mint ahogy Pétert, meg Andrást, Jánost, Jakabot, és van, akit meg visszaküld a családjához. Mert arra van szüksége annak az embernek is, meg a családjának is, hogy ő tegyen bizonyságot róla. És a történet záradékában olvassuk is, hogy ez a férfi tényleg Isten áldott eszköze lett ezen a pogány vidéken. Hirdette az Isten országát és Jézus evangéliumát. Azzal kezdtem, hogy ez a történet nem a megszállott emberről szól, hanem Jézusról, hogy kicsoda Jézus, kicsoda nekünk Jézus, hogy lehet szabadító Urunk nekünk is. És ezt illusztrálta ez a történet. Jézus az, akinek a szava elegendő arra, hogy egy szétesett, értéktelen és másokra akár veszélyes életből is termékeny, másokat életre hívó életet hozzon létre. De mit kezdjünk ezzel a további történettel, amire elküldte ezt az embert Jézus? Érdemes erre is figyelni. Nekem volt egy lelkészem gyerekkoromban, aki azt mondta, hogy az evangéliumi történetekben, ha olvassuk, akkor mindig hajlamosak vagyunk a pozitív szereplőkkel azonosulni nyilvánvalóan. Pedig érdemes azokkal a szereplőkkel azonosulni, vagy abban megkeresni a mi kérdéseinkre a választ, aki zavar minket, aki tükröt tart elénk, aki kényelmetlené tesz minket, vagy kényelmetlen érzetet kelt az emberben, és az ördöngős az ilyen ebben a történetben. Úgyhogy nézzük meg az ő történetét, hogy milyen állomásokon ment végig. Ugye először 4 ilyen állomást látunk. És ez azért fontos, mert a Jézushoz vezető útban is van ez a 4 állomás. És jó, hogyha mi is meglátjuk, hogy a mi életünk ebben a 4 állomásban, hiszen mi is Jézushoz kötődünk, és Jézushoz kapcsolódunk. Szóval ebben a 4 állomásban mi hol tartunk? És ha látjuk, hogy hol tartunk, akkor látjuk, hogy mi a tovább lépés útja. Az első ilyen az, hogy Jézus ellensége volt még. Hogy feszítette a Jézussal szembeni indulat még megszállottként. Hogy ha Jézus a közelébe jött, akkor félelem, düh indult el benne. Amíg élt, addig is olyan volt, mintha halott lett volna. Ott élt a halottak között a temetőben. Senkinek nem volt fontos, senki nem számolt vele. És lehet, hogy ugye el volt borulva az elméje, megszállott volt, de azért lehettek tiszta pillanatai, amikor végignézett magán, hogy élek én. És rádöbbent a saját tragédiájára. Ez az első fázis, amit ugye nagyon sokan öntudatlanul élnek végig, hogy Jézus ellenségei, és az életük romokban van, de talán nem akarnak vele foglalkozni, vagy nem tudnak vele foglalkozni. És a másik fázis azután történik, amikor Jézus belép az életébe, és megkeresi ezt az embert, pedig ő nem hívta Jézust. És Jézus egy szempillantás alatt értelmet ad az életének. Új életet kap, új esélyt, új célt. És megszabadul azoktól az erőktől, amik rombolták az életét. És valószínűleg ekkor nem volt nála boldogabb ember a földkerekségen. Képzeljük el, ez olyan, mint amikor Jézus a vaknak visszaadja a szeme világát. Nem akart más tenni, mint Jézussal maradni, hogy az ő szeretetében megmaradjon, átjárja őt Jézus kegyelme. Hogy újra embernek érezhette magát évek óta. És ez egy harmadik fázis, ez a nyugalom, a Krisztushoz tartozásnak a fázis, amikor az ember nem nagyon akar mozdulni, hanem örül annak, hogy új életre talált Krisztusban. És az az érdekes, hogy Jézus nem engedi, hogy ez a harmadik fázis legyen a végső fázis, pedig azt gondolnánk, hogy milyen jó, hogy az ember hitre jut, és ott van Krisztussal. De azt mondja neki Jézus, hogy menjen oda a sajátjaihoz, menjen vissza azokhoz, akik kizárták őt, akik elutasították. Nem a pápuák közé, az ismeretlenek közé küldi Jézus, hanem a saját családjához, meg a saját ismerőseihez. Az a nehezebb szolgálat, az a nehezebb igehirdetési közeg, akik ismertek, és akik már lemondtak rólam. Na, azoknak mondani, hogy Jézus meg tudott szabadítani engem is. És ez a negyedik fázis a küldetésnek a fázisa. Szóval, ha megvizsgáljuk ezt az élettörténetet, akkor nekünk is föl kell tennünk a kérdést, hogy kicsoda Jézus, és ha megértjük, hogy Jézus a szabadító úr, akkor, és nekünk is a szabadítónk, akkor mik azok a fázisok, amelyekre ez a szabadító Jézus elküld minket. Van Pál apostolnak egy néhány verse, ami olyan, mintha erről szólna. Az Efezusi levél második fejezetében, hadd olvassam föl, mert azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja, hogy mi ment át ez az ember, és mi az, amit nekünk is tudnunk kell önmagunkról, és a mi szabadításunkról Krisztusban. Ez az Efezusi levél második részének az első 7 verse, hadd olvassam fel. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának a fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most is az engedetlenség fiaiban működik. Egyszer mi is mindnyájan közöttük éltünk. Testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, épp úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt, Jézussal együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Jézus Krisztusban. Így legyen. Amen. Most egy csendes percben gondolkodjunk el azon, hogy ki nekünk Jézus, és hogyan lehet ő a szabadító úrunk, és mi a terve az életünkkel, és utána imádkozunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy megérthetjük, hogy ki vagy te. Hálát adunk azért, hogy megérthetjük életünk minden történése, örömei és főleg a megpróbáltatásai. És ezek elhordozása mind-mind attól függ, hogy megértjük-e és elfogadjuk-e, hogy te vagy a mi szabadítónk. Köszönjük, hogy megmutattad ezt a gadarai ördöngősnek is, hogy őt mindenki elhagyhatta, kitagadhatta a családja, de te nem hagytad el őt egyedül a démonaival. Megszabadítottad, megtisztítottad, és visszaküldted az övéi közé, hogy ott tegyen bizonyságot rólad. Urunk, hadd énekeljük vele együtt mi is, hogy oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Urunk, hadd kérjünk téged azokért, akikhez minket küldesz, akik még nem tudják, hogy te mire vagy képes, hogy hogyan tudod megváltoztatni és megszabadítani az emberi életeket a legkülönfélebb nyomorúságból. Vagy talán tudják is, de úgy döntöttek, hogy nem kérnek ebből. Hadd legyünk hiteles tanúid ebben az elfordult és gonosz nemzedékben. És hadd kérjünk, Urunk, mindazokért, akik terheket hordoznak, akik betegségeket hordoznak, akik egyedül élnek, azokért, akik úgy érzik, hogy csak te vagy a támaszuk. Urunk, indíts embereket, akik melléjük lépnek és rá tudnak mutatni. S hadd kérjünk azokért, akik ebben a nehéz éghajlati helyzetben Európa szerte küzdenek a melegtől. Óvj meg bennünket, Urunk, hogy a saját bűneink, a saját gondatlanságunk ne okozza a vesztünket. Add, Urunk, hogy mi is tudjunk arra figyelni, hogy a környezetünkért mi is felelősek vagyunk. Kérünk, Urunk, az áborúknak és az üldöztetéseknek az áldozataiért, azokért, akiket hitük miatt, vagy származásuk miatt elüldöznek a helyükről, a lakóhelyükről, az otthonukból. Te adj, Urunk, menedéket azoknak, akik rászorulnak. És te őrizd meg, Urunk, országainknak és a világnak a vezetőit is, hogy tisztán lássanak, hogy ne gonosz lelkek vezetése alatt hozzák a döntésüket, hanem a te evangéliumod, a te ígéd bölcsessége és tisztasága alapján. Így kérünk vezetőinkért, Urunk. Kérünk ezért a gyülekezetért is, azokért a tagjaiért, akik pihenésüket töltik, áld meg őket és őrizd meg őket a pihenés napjaiban is, a lelkipásztorért és családjáért is könyörgünk, presbiterekért is, mindazokért, akik feladatot hordoznak ebben a gyülekezetben. Így kérünk, Urunk, a te szent nevedért, kegyelmedért, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen.